Hogyan is kezdhetné másként az ember, amikor megszólal egy gyülekezeti közösségben, mint a már többször hallott, elmondott, de elégszer nem ismételhető hitvalló köszöntéssel erős vár a mi Istenünk. De mivel tudom, hogy valamilyen részben legalábbis ökumenikus közösségben vagyunk, hangozzék az áldás békesség is. És a tudatlanság miatt nem szeretnék elkövetni semmi udvariatlanságot, és nem tudhatom, hogy római katolikus testvéreink közül nincs-e itt valaki, hangozzék el, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus is. Mindörökké, ámen. Ez a mi reménységünk is, hogy dicsértetik az ő neve közöttünk, és talán általunk is. A másik, szintén kötelezettség, hogy bemutatkozzék az, aki messziről jön. Ebben a kis egyházban és kis országban is lehet messziről jönni. Győrből is, a dunántúli egyházkerületből is, meg Budapestről is. Meg tulajdonképpen annak a közösségnek a képviselőjeként is, amelyik most az egyház asztalára a Luther kiadóval együtt, Istennek legyen érte hála, leteheti Turóczi Zoltán legújabb prédikációs kötetét egyházunk asztalára. Ez a Turóczi Hagyaték Alapítvány. Meg kell emlékezni ebben a körben is néhai lelkész testvérünkről, Tekus Ottóról, aki tőzsgyökeres dunántúli volt, győri származású és utolsó szolgálati helye is Győr volt. Turóczi Zoltán bizonyos értelemben talán jogos ezt mondani lelki gyermeke is volt, és ő idős korában szelíd rámenősséggel, ahogy mondani szokták, szelíd ellentmondás nem tűrő hangon állt elő újra és arra azzal a gondolattal, hogy Turóczi Zoltán hagyatékának őrzésére alapítványt kellene létrehozni. Az unszolásának lett eredménye, és 2007-ben meg is alakult az alapítványunk, részben családi, részben személyes, egyéni alapítókkal, részben az Északi Egyház kerület támogatásával, és azóta, 2007 óta a kuratóriumi üléseken próbáltuk meghatározni a terveinket, nem látványos feladatokat, és most léphetünk ilyen módon a könyv kiadásával az országos evangélikus közvélemény elé, és hisszük a hazai ökumené elé is. Ha majd kinyitják testvéreim ezt a könyvet, akkor a Luther kiadó, ahogy mondani szokták, logója mellett egy sajátos pecsétnyomatot is látnak, amely a Turóczi Hagyaték Alapítvány pecsétje, rajta az évszámmal 2007, de talán először furcsának tűnik az a négy kéz. Valójában ezzel, ha jól látjuk és jól értjük ezt a jelképet, akkor arra szeretnénk utalni, és arról teszünk bizonyságot, amiről tapasztalatunk is van, nekem személy szerint is, és Turóczi Zoltán nálam sokkal jobban ismerő hittestvéreknek, már előre ment keresztényeknek is, hogy Turóczi Zoltán amellett, hogy Isten áldotta, evangelizátora volt egyházunknak, imádkozó tanítványa volt Jézus Krisztusnak. És ezt a négy kezet is magába ölelő szimbólumot ezért tettük oda a pecsétünkbe, mert jelezni szeretnénk, hogy hirdeti az igét és Istenhez fordul az, aki meghallja az üzenetet. Az alapítvány eredetileg 6 tagú kuratórium vezetésével kezdett működni. Ebből a kuratóriumi közösségből elszólította Tekus Ottót a mindenható Isten, dr. Cserháti Péter pedig komoly kormányzati megbízatása mellett nem tudta vállalni az aktív kuratóriumi tagságban való részvételt, ezért visszatérése után, majd valamikor a távoli jövőben, ha a magyar nép úgy rendelkezik a kormányzati struktúráról, a most szünetelő alapítványi kuratóriumi tagságát majd újra felveszi és aktivizálja magát. Ma már elhangzott az itt lévő 4 kuratóriumi tagnak a neve, de talán nem baj, ha még egyszer elmondom. pontosabban 4 hangzott el, de csak közülük 3 kuratóriumi tag, mert először annak a nevét mondom, aki nem tud itt lenni, Fabinyi Tibor professzorét, aki itt volt viszont 21-én az iskola ünnepségén, és előadást is tartott Turóczi Zoltán igehirdetői szolgálatáról, aki most a Réfülöpön zajló presbiter képző konferencia tanfolyam oktatójaként és egyik vezetőjeként végez szolgálatot, és nincs kétségem afelől, hogy lélekben, gondolatban és imádságban itt van velünk ezen az órán. És itt vagyunk mi többiek, itt van Icés András, aki egyetemi docens, eredeti szakmája szerint matematikus volt, akinél a név azonosság nem véletlen, az enyém és az övé, de nem a fiam, hanem az unoka öcsém, elhunyt testvér bátyám fiáról van szó. És itt van Terei Gábor, aki a kuratórium titkára, rendkívül aktív módon fáradozott feleségével együtt a kötet fizikai megvalósulásáért, erre még majd a végén néhány szó erejéig visszatérek. Ő arról nevezetes ebben a körben, nem baj, hogyha elhangzik ismét, hogy Turóczi Zoltán unokája. És vele jött az ő testvérbátyja, Terei András is. Ebben a körben vagyunk tehát együtt, és szeretnénk bemutatni ezt az újszülöttet, amelyik valóban újszülött, néhány napos csak, aki, ha megszagolja, még az új könyvek bódító illatát is érzi rajta, de hisszük, hogy olvasása közben még szebb és kedvesebb illat árad majd belőle, az Istennek tetsző beszéd, csalogató, szíveket meghódító és tanítványokat térdre kényszerítő üzenete. Ezzel a néhány bevezető szóval köszöntöm testvéreimet, és jelzem, hogy mi történik ebben az előttünk álló tervezett rövid egy órában. Először Terei Gábor szól majd, egyrészt emlékezik nagyapjára, másrészt egy múzeális értékű felvétellel örvendeztet majd meg bennünket, Turóczi Zoltán prédikációjának részletével és az igehirdetés utáni imádságának a meghallgatásával, és ezután fogjuk énekelni a megkezdett ének további verseit. Ezután Icés András szól majd, aki Turóczi Zoltánnal kapcsolatos élményeiről beszél, nem tévedés, a személyes ismeretség hiánya nélkül is vannak emlékei és élményei Turóczi Zoltánról, de ezt majd ő elmondja, hogyan lehetséges ez. És a végén én szeretnék részben Fabinyi professzor előadásának néhány csomópontjára utalva, azokra is gondolva, akik őt hétfőn nem hallották, magáról a kötetről szólni, és ezt az újszülöttet testvéreimnek bemutatni. Azzal a reménységgel, hogy nem csak kívülről gyönyörködünk benne, hanem szívünket is, lelkünket is gyönyörködtetni fogja majd. Köszönetet mondunk a nyíregyházi gyülekezetnek, igazgató lelkész úrnak, testvéreinknek, hogy nyitott szívvel fogadták a sorrendben első könyvbemutatót. Ezen a napon jelezni szeretném, ahogy manapság mondják, roadshow-t tartunk könyvbemutatóként, majd megyünk a budavári gyülekezetbe is november folyamán, ahol harmadik püspöki szolgálatában volt aktív rövid ideig, egy szűk esztendőig Turóczi Zoltán, és december 8-án pedig advent második vasárnapján a Dunántúli Egyházkerület székhelyén Győrött lesz majd könyvbemutató. Most így nyíregyházái az első, ha akarják, legyenek büszkék rá, testvéreim. Kedves testvérek! Ha az órámra nézek és a látható időpontot összehasonlítom a meghívó, illetve a programban közölt időponttal, akkor nagyon takarékosra kell fognom a szavaimat, hogy ne éljünk vissza testvéreink figyelmével, hiszen már negyed órája a záró áhítatra kellene figyelnünk. Ezért megpróbálom különösen is az előre végiggondolt mondanivalót, annak is az első felét vázlatszerűen ismertetni testvéreimmel. Tudnék, ez az első része a mondani valómnak felidézi Fabinyi professzornak Turóczi Zoltánról, mint igehirdetőről szóló előadását. Fabinyi Tibor hangsúlyozza azt, hogy az Isten igéje élő beszéd. ha írássá lesz, az Isten lelke és Isten szándéka szerint átmeneti állapot. A Szentírásban rögzített írásbeli ige is szóbeli prédikáció volt először. Szóbeli tanúságtétel. És amikor Isten úgy döntött, hogy az eljövendő generációk számára is meg kell őrizni egy-egy konkrét tanúságtételt, legyen az egy prófétának a szava, az evangélistáknak, vagy az apostoloknak az üzenete, vagy éppen Jézus Urunk evangélium hirdető szavainak gyűjteménye, akkor gondoskodott arról, hogy az írásba rögzüljön. De ennek újra szóvá, viva vox evangéliivá, az evangélium élő szavává kell lennie. És ezt éppen akkor hangsúlyozza ő is, Fabinyi professzor, és hangsúlyozom most ráutalva én is, amikor egy igehirdetés kötetet veszünk a kezünkbe. Írott gyűjteményt. De abban a reménységben, hogy miközben olvassuk, vagy családi körben unokák, nehezen látó nagyszülők számára majd felolvassák, ez házi feladat, ifjabb nemzedék, vagy egymásnak, beteg ágyban fekvőknek, akkor újra nem csak az éppen rezzügő hangszálakon, nem csak az éppen meghatott, esetleg bensőséges pillanatok hangulatában, hanem szívet megrázó módon élő igévé lehetnek és lesznek, ha Isten is úgy akarja. Fabinyi Tibor, Turóczi Zoltán igehirdetői szolgálatát prédikációinak elemzésével mutatta be, részben az Isten embere című könyv második kötetének kezdő tanulmányában, részben az elmúlt hétfőn tartott előadásában. Én most éppen az idő rövidségére való tekintettel csak néhány mondattal említem azt az öt jellemvonást, vagy öt tulajdonságot, amelyekben ő összefoglalta Turóczi Zoltán igehirdetősének a tulajdonságait, és bemutatta a hallgatóságnak. Az első helyre tette, hogy Turóczi Zoltán prédikációi megszólító, biblikus jellegűek. Ennek vannak stilisztikai elemei is. Az egyes szám második személyben, vagy a második, ő többes szám második személyben való megszólítás. Nem beszél általában, hogy a gyülekezet, hogy kedves testvérek, hanem te, kedves testvérem, ti, testvéreim. És ez egyrészt stilisztikai kérdés, másrészt az elkötelezett pásztor felelősségéből fakadó megszólítás. De amikor megszólít, sosem a saját ötleteivel áll elő. És ezért hangsúlyozza az előadásában Fabinyi professzor úr, és bízom benne, hogy majd a kötet olvasása közben ezt igazolva látják testvéreim, mindig biblikus. Turóczi Zoltán nem vette le a polcáról az anekdota gyűjteményt. Régebben én magam is láttam olyan a 20. század első évtizedeiben kiadott papi példatár gyűjteményt, ahol butuskábnál butuskább történeteket adtak volna prédikációra készülő lelkészek szájába, hogy hát ezzel érzékeltessék az Isten igéje üzenetének az igazságát. Turóczi Zoltán, ha példákat említ, a Bibliából veszi azokat. De ekközben az objektív hivatkozási alap mindig megszólító, hadd mondjam a páros jelzőt, szubjektív módon hangzik. A másik, ami nagyon hangsúlyosan jelenik meg Fabinyi professzor véleménye szerint, és ezzel magam is egyetértek, és rögtön hozzáteszem, hogy én magam még hallhattam őt kamasz gyerekként, vagy gimnazistaként is, nagy ritkán a győri gyülekezetben. És amikor hallottam a bejátszott felvételt, akkor bizony eszembe jutott egy-két olyan alkalom, nem volt kellemes orgánum a szép hangja Turóczi Zoltánnak, ez hallható volt. Sőt, időnként kifejezetten kellemetlen volt, recsegett. Remegtek az ablakok és remegtek a szívek. És erre utal Fabinyi professzor második tétele, az ige leleplező ítéletet mondó jellegének kendőzetlensége. A bűnről nem beszélt úgy sosem Turóczi Zoltán, hogy a ló négy lábú mégis megbotlik. Meg hát ez a trend, meg hát ez így szokás. majd most alkalmazkodni kell. Fogadj el, hogy korszerű, hogy időszerű keresztjén legyél. Nem volt alkú, ha Isten igéjét hirdette, de sosem a saját ötleteivel állt elő. Nem ott hangzott keményen és recsegő trombita hangján az ítélet szava, amikor valami Turóczi Zoltánnak nem tetszett, hanem amikor Isten ezt az üzenetet bízta rá. A harmadik ehhez kapcsolódott, hogy az a lelkipásztori attitűdből fakadó jellemvonása a prédikációinak, hogy amikor elhangzott a prédikáció tenorjaként ez a kemény szó, akkor ezt mindig úgy hangoztatta és úgy hirdette, hogy ez az ott lévőt keresi. Megszólító, bűnbánatra hívó, megtérésre hívó szó is, így lett hisszük nem csak hatásos, hanem hatékony Turóczi Zoltán prédikációiban. És nem maradt el a harmadik sem. Nem hagyta magára a prédikáció keserű vagy megkeserítő üzenetével az embereket. Hirdette az evangéliumot. Jól ismerte azt a reformátori felismerést, hogy az Isten igéje kétféleképpen szól. Törvény és evangélium. Megítél, de a megrettent szívű bűnöst vigasztalja is. És ebből támad élet és békesség. És sosem szemlélte a megszólító, sokszor valóban egyes szám második személyben dörgedelmeket is elmondó prédikátorként, sosem hitette el azt az igehallgatóval, hogy ez valami privát ügye. Az igehallgatót mindig, mint az egyház, a gyülekezet közösségének a tagját szólította meg. És ez azt hiszem, hogy nagyon fontos. Mert azt az egyház képet tette hatékonnyá, és reméljük így ért el valóban sokakat, és integrálta az egyháztól távolodókat Isten vonzó szeretetének üzenetével, Isten családjá, a gyülekezet élő, valóságos közössége felé. Az egyház építése volt ez a feladat. És végül Fabinyi Tibor hangsúlyozza azt, amiről valóban sokszor elszoktunk feledkezni, amikor Turóczi Zoltánról, az evangelizátorról, az ébresztőről, a finn ébredési kegyesség által meggazdagított Jézus tanítványról, szolgálatának átütő erejéről, vagy éppen mint karizmatikus lelkészről beszélünk, hogy ő nagyon jól ismerte és vallotta a lutheri reformáció üzenetét. És ennek a szíve közepe a keresztről szóló beszéd. A drága, Istennek halálos áldozatot jelentő kegyelem üzenete. És így áll előttünk ebben az öt villanásban Turóczi Zoltánnak, az igehirdetőnek a portréja. Most valóban nincs idő arra, hogy erről a Fabinyi Tibor által inspirált néhány gondolatról még többet mondjak. Biztos vagyok abban, hogy Garay András testvérünk megtalálja majd a módját, hogy a gyülekezeti honlapra is fölkerüljön, ha még nem lenne ott, vagy az Isten embere második kötetének az elején föl fogják tudni keresni testvéreim Fabinyi professzornak az előadását, vagy újra mondom, a hétfői előadását Garay András honlapján, vagy esetleg a Turóczi iskola honlapján. Javaslom is, hogy ez történjék meg. És most, amiért együtt vagyunk, magáról a kötetről. Én valóban szeretem az új könyvek illatát, nem véletlenül utaltam rá. És örömmel vettem kézbe ezt a kötetet, én is az elmúlt héten találkoztam csak vele, hiszen valóban egy héttel ezelőtt került ki a nyomdából. Én nekem tetszik ez a kötet. Bár amikor kézbe vettem és kézbe veszem, és szerkesztőként terveztük a külalakját, a layoutját, ahogy mondani szokták, akkor az volt a kérdésem, hogy mit fog szólni az, aki látja ezt? Érteni fogja a címét? És akkor arra gondoltam, miközben a kérdéseim támadtak, hogy miért ne jelenthetne a könyvvel való ismerkedés feladatot is annak, aki először a kezébe veszi. Miért akarom én megspórolni a könyvet olvasónak azt a gondolatsort, hogy miért lett ez ilyen, miért ez a címe, miért ez az ábra? Meg ki ez a kis figura itt a hátán? Ez Turóczi Zoltán a győri öreg templom oltára előtt. És ez a szöveg pedig az advent első vasárnapi prédikációjából való szép hitvallás, a Biblia Isten igéjének örökké megmaradó értékéről, kincséről. Elől pedig ez az első pillanata talán valóban furcsának tűnő krucifix, megfeszített Krisztus alak, korpusz, egy mai élő magyar képzőművésznek, Kis Tóth Ferencnek furcsa című kis plasztikája. Ugyanis Kis Tóth Ferenc a nyáron állította ki először ezt a művét egy 100x121 cm méretű vegyes technikával készült kis plasztikáját. Ez a neve, ez a címe, Plé Krisztus a határban. Egyfajta kidobottság, kivetettség, félretettség. Ez a megfeszített Krisztus a fájdalmak férfia. A magára hagyott, de az értünk magányossá lett. És a cím is erre utal. Manapság annyit beszélnek kelettől, nyugatig, északtól, délig, hogy mitől lesz időszerű, korszerű egy prédikáció. Van, aki a stílusra esküszik, és mindenféle ötlettel áll elő. Valaki az időszerű témákban leli meg a korszerű igehirdetés igazi kincsét vagy értékét, és beszél környezetvédelemről, és globális katasztrófáról, és beszél az iparosítás nyomoráról, és a zöldek törekvéseiről. Bizony, ez sokszor korszerűségnek, időszerűségnek gondolt tartalma a mai egyházi beszédeknek. És most nem véletlenül nem prédikációt mondtam. Időszerű, korszerű az a prédikáció, amelyik az örökké valót hirdeti. Nevezetesen, hogy ítélet a bűnön, de élet és üdvösség Krisztusért a bűnbánó bűnösnek. Ettől időszerű és maradandó az ige hirdetés. Ezt hirdette az evangéliumban maga Jézus Urunk, erről tanúskodtak az apostolok. Ez vezette új életre az akkor már közel 1500 éves megfáradt egyházat a reformáció idején. Ettől újultak meg és újulnak meg az életek. Ennélkül lehetünk jól prosperáló társaság. Lehetünk nagyszerűen, kedvesen barátkozó asztaltársaság. Lehetünk kedves kulturális alkalmakat szervező egylet. De nem vagyunk egyház. Az egyházat ez az örökké ugyanaz isteni szeretet üzenete. Teremti, tartja karban, újítja meg, és őrzi meg az idők végezetéig. Ha testvéreim olvassák a kötetet, akkor szíves figyelmükbe ajánlom az előszóban és a függelékben leírtakat. Az előszóban néhány magyarázó, értelmező a születés fájdalmáról is tanúságot tevő gondolatot írtam le, a függelék bevezető szabaiban pedig az igetáblázathoz kapnak talán jó felvilágosítást, hasznos útmutatást jelentő információt a testvérek. Néhány dolgot azonban el kell mondanom így is hangsúlyozva. Ma már esett szó az 1989-ben megjelent posztillás kötetről. Kovács Géza, Turóczi Zoltán egykori lelki gyermeke, családi értelemben rokona, szolgatársa is a már félreállított püspöknek, illetve egy évig az északi-kelet püspökeként szolgáló Turóczi Zoltánnak a győri gyülekezetben, készítette elő kiadásra azt a bizonyos kötetet, amely az 1952-53-ban előírt igehirdetési rend igehirdetéseit dolgozta fel. 52-53-ban az úgynevezett Magyar Perikópa rend evangéliuma sorozata volt az előírt igehirdetési sorozat. És itt szeretnék két szót megmagyarázni. Egy a posztillás kötet. Bár lehet, hogy testvéreim között vannak, akik tudják, ez egy latin kifejezésnek az elmagyarosodott változata. Post illa verba evangélii. Így kezdődött régen az egyházi zsargonban, az ősi latin egyházi nyelven, az evangéliumok felolvasása után, post illa verba, azok után, a szavak után elhangzó tanúság, tétel, prédikáció. És ez vonódott össze egy szóvá is, magyarosodott el, és posztillás kötetnek hívjuk azokat, amelyek az evangéliumok textusai után elhangzó prédikációkat gyűjtötték össze kötetben. Biztos vagyok abban, hogy a nyíregyházi kegyességhez hozzátartozott nem csak a drága Tranosztius, hanem a családokban őrzött posztillás kötetek sokasága is. Mint ahogy a nyugat-magyarországi kegyességben, vagy a tolnabaranyai svábságban is jelen voltak ezek. És olvasták, különösen a szórványban, vasárnap délután, amikor a lévita tanító tartott könyörgést az iskolában, és utána hazamentek, és elővették a mestergerendáról a családfők a posztillás kötetet, és elolvasták az aznapra megírt prédikációt. Szép házi feladat ma is. Délelőtt itt a templomban, délután otthon családi körben. A másik idegen szó, amire talán figyelni kellene, ez a bizonyos perikópa. Maga a szó, szintén latin eredetű, azt jelenti, hogy körülvágott, körülmetszett, kivágott. A Szentírás szövegéből kiemelt szakasz. Lehet egy-két vers, vagy lehet egy egész fejezet, mint Nagypéntek epistolája, Ézsaiás 53. Ez a perikópa. A perikópa rend pedig az egyházunkban is az ige hirdetés, illetve a vasárnapi istentiszteleten felolvasandó igék rendje. Ez meghatározott rend. A mi egyházunkban az egyház belső rendje és szabálya szerint tartjuk is magunkat ehhez. Előírt textusokról prédikálunk. Nem mi választjuk, kivéve egyes rendkívüli alkalmakat. Miért hangsúlyozzuk azt, hogy magyar perikópa rend? Azért, mert egyházunk jelenlegi igehirdetési rendje szerint alapjában véve azt lehet mondani, 5 teljes perikóparend, meg még függelék perikóparendek is vannak. Van az első sorozat, az úgynevezett óegyházi. Amikor a lelkészeink oltár előtt olvasnak igét, akkor az aznapra kijelölt evangéliumot vagy epistolát, levélbeli igét olvassák, az óegyházit. Ami nem azt jelenti, hogy a második századból való, hanem a reformáció kora óta megőrzött. És ez ökumenikus kincs is. Igen, akik ezt követik, az ősi igehirdetés, illetve perikópa rendet követik, tartozzanak bár más felekezethez, sokszor ugyanazt olvassák Isten tiszteleten, vagy Szent Misén, rádiós mise közvetítéseken esetleg hallják is testvéreim, ami itt is, és evangélikus templomainkban elhangzik. És van az úgynevezett magyar perikópa rend, evangéliumi sorozat, levélbeli sorozat, epistola és ószövetségi sorozat. Ahogy említettem, a 1989-es az evangéliumi sorozat volt, és ez a folytatás. A következő évben, 53-54-ben az epistolai sorozat volt a kijelölt igehirdetési feladat a lelkészek számára, és lelki ajándék az igehallgató gyülekezetek számára. Nem folytatom ezt a gondolatmenetet, csak fölhívom a testvérek figyelmét, hogy találnak néhány olyan igehirdetést ebben a kötetben, amely a végső összesítésben az ige táblázatban vastag betűvel van nyomva. Ez azért van így, mert a Turóczi Zoltán által eredetileg 53-54-ben írt prédikációk sorozatában ezek nem voltak benne. Egyrészt azért, mert például 53-ban nem volt szentesti textus, talán istentisztelet sem. 54-ben nem volt nagy csütörtöki és nagy szombati textus, talán nem is engedték az istentisztelet tartást. és abban az esztendőben csak 24 vasárnap volt a Szent Háromság ünnepe utáni időszakban, de mi választottunk olyan igehirdetéseket, hogy mind a 27 vasárnap szerepeljen. Tehát nem lehet olyan egyházi esztendő, hogy a végén prédikáció nélkül maradna az, aki ezt a kötetet olvassa, betegágyon, templomától távol, messze földre utazva, vagy éppen szerettei körében. És végül, szeretett testvéreim, szeretném elmondani azt, újra elmondani, hogy az a reménységünk, hogy az igehirdetések betűbe rögzült üzenetei Isten szent lelke munkája nyomán megelevenednek, életet teremtenek, és akkor mondhatjuk, hogy munkánk, fáradozásunk nem volt hiába való az Úrban. Itt a helye annak, hogy konkrét köszöneteket is elmondjak. Említettem a címlapra került kép eredetie szerzőjének a nevét, Kistóth Ferenc képzőművészünk. Neki azért mondunk köszönetet, mert nagy vonalon szerzői jogdíj nélkül engedélyezte kép felhasználását. Meg kell említeni, bár a férje emlegette már Terei Gáborné nagyon fontos szolgálatát, részben a korrektúra végzése közben, amit együtt végeztek. Ő volt az, aki a sokszor nehezen olvasható és a győri levéltárban megtalálható eredeti kéziratokat digitalizálta, szövegszerkesztővel átírta és használhatóvá tette. Köszönetet mondunk Zászkalicki Zsuzsannának, aki Kistóth Ferenccel kapcsolatot létesített, illetve részben inspirálója volt a könyv külső megjelenése tervezésének. És végül a Luther kiadónak és igazgatójának, Kende Péternek, aki bár a mai könyvkiadási tempóban azért ez nem nagyon különleges, csak legfeljebb az egyházi kiadásokban is, azt gondolom, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy bő 2 hónap kihordási idő után letette az asztalunkra a kötetet, és köszönjük neki. Mi pedig ezen a most már lassan délutánba hajló órán átnyújtjuk az olvasóknak, a testvéreknek, azoknak, akiknek ne legyen kétsége afelől, hogy ezekben a prédikációkban őket keresi. Testvéreim szívén kopogtat az ige gazdája, Jézus Krisztus. Legyen áldás ennek a könyvnek a szolgálatán. Köszönöm, hogy meghallgattak.